Világosság ragyog a sötétségben is a becsületesekre attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, elhangzott az ige, ami mennyei atyánk köszöntött minket a békesség és az áldás szavával. Köszöntsük mi is egymást, forduljunk az előttünk, mögöttünk, mellettünk állóhoz, és köszöntsük egymást kézfogással, áldás békességgel. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 121. Zsoltár első versét. Fordítsuk a mi tekintetünket a mindenható Isten felé, és bűnbánó szívvel önmagunkat megvizsgálva forduljunk hozzá imádságban. Mennyei édesatyánk, olyan jó, hogy most feléd emelhetjük a mi tekintetünket, és olyan szomorú a mi szívünk, hogy annyi minden történt az múlt héten is, amit láttunk, ami felé fordultunk, amit kutattunk, kerestünk a tekintetünkkel, és ez távol volt a te szent igédtől, távol volt a te lényedtől, távol volt a szeretettől. Bocsáss meg nekünk, hogy annyi mindent nézünk, annyi mindenben gyönyörködünk, ami nem kedves előtted. Megvalljuk neked, hogy bizony a mi szemünk, az sokszor tényleg a test kívánsága, a világ kérkedése felé van nyitva, és kevésbé van nyitva az önvizsgálatra. A másik ember nyomorúságainak a meglátására, arra, hogy szeretettel forduljunk feléd és a testvérünk felé. Bocsásd meg nekünk mindazt, ami felé fordultunk az elmúlt napokban, és eltávolított tőled. Bocsáss meg nekünk azt, hogy sokkal inkább a láthatókra néztünk, mint a láthatatlanokra, és azt néztük, ami a szemünk előtt van, és nem azt, ami a szívben. Kérünk, hogy te irgalmazz nekünk, és formáld a mi lelkünket, a mi látásunkat, a mi szemléletünket a te szent lelked által. Amen. Könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdettem néktek az ő bűnbocsátó kegyelmét, melyet megad nekünk az ő kegyelméből, szeretetéből, amelyről János levelében így tanít Isten igéje. Ha világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Amen. Helyünket elfoglalva, dicsérjük a mi kegyelmes, irgalmas Istenünket, énekeljük a 136. Zsoltárunknak első 8 versét. A mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Isten szent igéjét, amint az megírva található a példabeszédek könyvében, a példabeszédek könyve 4. fejezetében, a 18. verstől a 27. versig kezdődő, vagy tartó ige szakaszban. A hosszabb ige szakasz leülve hallgassa meg a gyülekezet.
Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály, nem tudják, miben ütköznek meg. Fiam, az én szavaimra figyelmez, az én beszédimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben. Mert életök ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testöknek egészség. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól. A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökid egyenest magad elé irányuljanak. Egyengesd el lábaid ösvényit, s minden te útaid álhatatosak legyenek. Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el a te lábadat a gonosztól.
Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünkbefogadásán és megtartásán. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük azt, hogy a napfénye ragyog ránk ezen a délelőttön, de legfőképpen azt köszönjük, hogy a te szereteted, a te jóságod, a te irgalmad ragyog ránk itt a templomban. Akkor, amikor a te igédre figyelünk, amikor hozzád imádkozunk, amikor neked énekelünk. Köszönjük, hogy eljöhettünk ide mindannyian, akik most itt vagyunk, hogy adtál hozzá erőt, vágyat, lelkesedést, és köszönjük azt, hogy te itt vagy velünk. Kérjük, hogy a te szent lelked áldjon meg minket, hogy nyitottak legyünk arra, amit mondani akarsz nekünk. A te szent lelked áldjon meg minket, hogy készek legyünk akár új útra indulni veled. A te áldott szent lelked munkája a szívünkben, hogy tudjunk a világosság mellett dönteni, mellette dönteni életünk minden idejében. Kérjük, hogy az ígét tetett személyre szólóvá a számunkra, hogy valóban úgy tudjunk mindannyian majd kilépni a templom kapuján, hogy te beszéltél velünk. Áldunk ezért. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ide az úrasztalához. Gyertek, Petra. Álljatok be ti is a körbe, jó? A Andorkának fogja meg az a nagyfiú a kezét, nem tudom, hogy ő. Jó, vagy engedjetek be, Lidike, akkor te fogd meg úgy, hogy nem sikerül most. Akkor Réka, gyertek át ide erre az oldalra, jöttök, és akkor itt megfoghatod meg Andor, gyertek. Jó, ti meg ott, nagyon jó, sikerül, itt fogd meg Lucának a kezét bátran, jó? Áldás, békesség! Azt szeretném először megkérdezni tőletek, hogy hogyan ismerhetjük meg ezt a teremtett világot? Mi az, ami segít nekünk abban, hogy észrevegyük ennek a világnak a szépségeit és csodáit? Mi az, ami rajtunk van, és segítessék?
A Biblia.
Nagyon jó, a Biblia mindenképpen segít, mert arra indítja a szívünket, ez nagyon jó. De a Bibliával, Biblián kívül, még segít valami, hogy észrevegyük, ami előttünk van. Melyik az a szervünk, ami segíthet ebben? Didi? A szemünk. És képzeljétek el, hogy a szemünk úgy működik, hogy nagyon sok információ jön a szemünk elé, és a fény, a világosság segítségével, meg ahogy fel van építve a szemünk, ez a sok információ a szemünkön keresztül eljut az agyunkig, és az agyunk segít feldolgozni, és képzétek el, hogy ilyen különleges módon megjelennek azok a képek, amiket látunk. Ez nagyon nagy ajándék, hogy láthatunk, hogy van szemünk. De képzétek el, hogy a Biblia arról beszél, hogy nem csak az a fontos, hogy lássuk azt, hogy most milyen szépen süt a nap, lássuk, hogy milyen sokan eljöttek a templomba, hogy lássuk azt, hogy kik ülnek, hol ül édesanyja, édesapa vagy nagymama, hanem az is fontos, hogy vegyünk észre többet is, mint amit láthatunk. Szeretnénk nektek mesélni egy néniről, akit úgy hívtak, hogy Matolcsi Miklósné. Nagyon régen élt, Viszont megmaradt az emléke azért, mert ő is többet látott, mint ami a szeme előtt van. Képzeljétek el, ő egy nehéz korszakban élt, amikor az első világháború volt Magyarországon, akkor ő látta azt, volt képzeljétek el 6 gyerekem, de ő látta azt, hogy mennyi ember megsebesült, meg mennyi beteg van, és elkezdte látogatni a betegeket. De nem csak a betegeket, hanem így találkozott a vakokkal is. Megismerkedett vak emberekkel, akik sajnos nem tudták látni azt, ami előttük van. És annyira szívügye volt, hogy rendszeresen járt hozzájuk, és beszélt nekik Istenről. És akkor tudjátok, mire döbbent el? Hogy Magyarországon a vak emberek nem tudnak megismerkedni a Bibliával. Mert nincsen olyan Biblia, amit a vakok is tudnának lapozni, és az ujjukkal elolvasni a sorokat érintéssel. És ezért ez a néni, Matolcsi Miklósné mindent megtett, hogy legyen magyar nyelvű Biblia, amit a vak emberek is lapozhatnak, és mindenfele járt, és találkozott egy ember, aki korábban, képzeljétek el, fegyvergyáros volt, és ezt a fegyvergyárost bízta meg azzal, hogy készítsen egy olyan nyomdát, amivel lehet olyan könyveket nyomtatni, amit az ujjukkal tudnak olvasni a vakok is, képzeljétek el. És ez a nyomda megvásárlása abban az időben 40 ezer korona volt, amihez nagyon sok pénzt kellett összegyűjteni, de elkészült, és ő a teljes Bibliát szerette volna így kinyomtattatni, néhány könyv kivételével sikerült is majdnem teljesen, és képzeljétek el, hogy mivel ugye ilyen nagyobbak voltak ezek a bibliai könyveknek a kinyomtatása, tehát nem egy ekkora Bibliát képzelünk el, hanem annyi könyv volt, hogy 5-6 könyves polcot töltött meg, ez a vakoknak készült szentírás. Ilyen ekkora volt körülbelül egy, és 5-6 könyves polcnyit. És mindezt miért? Mert ez a néni olyan látó volt, aki észrevette, hogy aki nem lát, annak is szüksége van az Isten vigasztalására. És úgy is nevezték ezt a nénit, képzétek el, hogy a vakok anyja, a vakok misszionáriusa. Szeretném, hogyha meg tudnánk kérdezni most ezt a nevet. A vakok misszionáriusa Matolcsi Miklósné. Mondjuk el együtt. A vakok misszionáriusa Matolcsi Miklósné. Jó? Még egyszer. A vakok misszionáriusa Matolcsi Miklósné. Köszönöm szépen, áldás békesség. Mehettek a gyermekisten tiszteletre. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 234. dicséretünknek a második és harmadik versét. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten szent igéjét, amint az a hegyi beszéd következő szakaszában olvasható, Máté evangélium a 6. részében, a 22. és 23. verset. Itt szól Isten szent igéje. A test lámpása a szem. Ezért, ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned lévő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvéreim, mindannyian tapasztaltuk már azt, hogy mennyire kellemetlen, hogyha egy szempilla, vagy akár egy apró rovar kerül a szemünkbe. Minden elhomályosul, folyik a könnyünk, azt sem tudjuk, mi a jobb, hogyha kinyitjuk, vagy inkább becsukjuk a szemünket. Amíg el nem távolítjuk, ami zavar, addig semmit sem tudunk csinálni. Teljesen megbénít egy ilyen apró dolog bennünket. Talán többen azt is átélték már, hogy milyen az, amikor romlik a látásunk. Amikor szemüvegre van szükségünk, vagy esetleg egy újabb szemüvegre, másik dioptriára, mert tovább romlott, vagy másképp romlik. De ennél is súlyosabb, amit már itt a körünkben is többen átélhettek bizonyára, amikor egy szemműtétre is sor kerül, akár hályog, vagy egyéb dolgok miatt. De akinek kicsi gyereke van, az tudja, hogy akár évi rendszerességgel előfordul a családban kötőhártya gyulladás, ami aztán az összes gyermeket megfertőzheti. Kisgyermekkorunk óta azt tanultuk és azt tanítjuk, hogy vigyázzunk a látásunkra, mert az egyik legnagyobb kincsünk. Vigyázz a szemed fényére. Nálunk ezt is szokták mondani, bár ugye többen azt ismerjük, vigyázz rá, mint a szemed fényére. De vajon ugyanilyen érzékenyek vagyunk-e a lelki látásunkra is? Hogyha a lelki, erkölcsi ítélőképességünket, látásunkat zavarja meg valami, akkor ugyanígy megállunk-e, ugyanígy ilyen érzékenyen szeretnénk minél hamarabb a teljes gyógyulást, hogy újra lássunk. A mai igében Isten arra hív minket, hogy a szemünk, a látásunk épségét, egészségét vizsgáljuk meg, és hogyha szükséges, akkor engedjük, hogy a mindenható Isten szemgyógyító íjjal kenje be a szemünket, és gyógyítson minket. A test lámpása a szem, mondja Jézus. Látásunk révén érintkezünk a másik emberrel, megbecsülhetünk távolságokat, sebességet, érzékeljük a színeket. A szem az aggyal együtt lehetővé teszi a látást, a felismerést, akár sok-sok évvel ezelőtti emlékképek felidézését. A környezetünkben levő emberekre, tárgyakra reagálhatunk így. A szem folyamatosan gyűjti be a vizuális információkat, és a legtöbb információ, amivel találkozunk, az a szemünkön keresztül érkezik hozzánk. A fény által kiváltott impulzusokat a retina közvetíti az agyban, az agy feldolgozza, értelmezi és ismét képekké formálja. Színes, tökéletesen éles, háromdimenziós képek formájában. A szemünk tehát nem csupán egy ablak a világra, amin át kitekintünk, hanem agyunk elemző rendszerének előre tolt bástyája, fogalmazta éppen egy lelkipásztor testvérem egy igehirdetésében. Agyunk elemző rendszerének előre tolt bástyája. Amikor nézünk és látunk, sokkal több történik, mint a látvány, ami a szemünk elé kerül, mert már van benne elemzés, értékelés, információ továbbítása, és így működik együtt a látás rendszere, 10 milliárd idegsejtet foglalkoztató agy velünkkel az idegpályák révén. Egy nagy csoda az emberi szem, egy nagy csoda az, ahogyan látunk. És különösen érzékeljük ezt, amikor valamilyen módon romlik a látásunk, akkor nagyon érzékeljük a különbséget. Ahogyan úgy is, nekem emlékszem, hogy nagyon döbbenetes élmény volt, amikor először felraktam középiskolás koromban a szemüveget, és így néztem mellettünk az erdőt, és így gondoltam, hogy van olyan ember, aki látja így az összes ágat a fákon, és én pedig ezt már egy ideje nem láttam. A szem ugyanakkor nem csak az érzékszervünk, a látás nem csak egy funkció, hanem az életünknek nagyon meghatározó része. És így nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy akinek nem adatott meg a látás képessége, vagy valamilyen betegség, baleset megfosztotta tőlem, annak az embernek épp úgy teljes, és Isten előtt igenis értékes kincs az élete, ezt mutatja Matolcsi Miklósné említett példája is, hogy ugyanúgy drága kincse Istennek, viszont azoknak a társainknak nehezítettek a mindennapjai, nehezebben tudják megtanulni a környezetben való eligazodást. De teljes életet élhetnek ők is, és sok csodálatos példát idézhetünk fel. Számomra az egyik legkedvesebb Helen Kellernek a példája, aki még amellett, hogy a szemesérült volt, nem is hallott, és így is teljes életet tudott élni, és ő ugyanúgy misszionáriusa volt a nehéz helyzetben levő testvéreinek, mint ahogy Matolcsi Miklósné Magyarországon a vakoknak. A test lámpása a szem. Ez akkor is igaz, hogyha tudjuk, hogy sajnos vannak olyan akár hozzátartozóink is, akiknek nem épp a látása. A szemünk nagyon fontos szerepet játszik életünk alakulásában. Ahogyan egy lámpás, szinte mint egy reflektor megvilágítja előttünk a teret, lehetőséget ad nekünk a tájékozódásra, arra, hogy a kezünk, lábunk dolgozzon, hogy különböző tevékenységeket végezhessünk. Látjuk azt, hogy mit teszünk, merre tartunk, teret kapunk, irányt kapunk. Lehet hímezni, szerelni, olvasni, írni, kertet rendezni, takarítani, barkácsolni, házat építeni akár, nagyon sok mindent, a látásunk segít ebben. Abban is, hogy tudjunk kezet fogni, abban is, hogy tudjuk felemelni, aki elesett mellettünk. De a Szentírásban a látásnak mélyebb, átvitt értelme is van. Az első prófétákat a Biblia látóknak nevezi, ahogyan az emberek is hívták őket. Mert ők nem csak azt látták, ami a szemük előtt volt, hanem nagyobb messzességből, nagyobb távlatokból tudták az emberek a népük életét nézni. Mennyei távolságból, mennyei látomásban volt részük az Istennel való kapcsolatból, és így tudtak a hétköznapi, mindennapi élet dolgaira is tekinteni. Lelki értelemben is beszélünk látásról. Ahogyan a világosság és a sötétség a Bibliában mindig kifejezi a jó és a rossz közötti különbséget, az élet és a halált is szimbolizálja ez a kifejezés, hogy világosság és sötétség, ugyanúgy a látásnak is mélyebb értelme van. A magyar nyelvünk is szépen kifejezi ezt, nagyon tetszik az a kifejezés is, hogy szemlélet, életszemlélet. Ahogyan a szemünkkel nézünk, a lelki életünk alakulásában is fontos. Erkölcsiségünk alapja az életről való szemléletünk, az életről való gondolatunk, az életről való látásunk. Nem mindegy az, hogy milyen szemmel nézünk valamit. És itt van ez a csoda, hogy a látásunk ugye nem csak ez a szervhez, hanem magához az agyunkhoz köthető, és ugyanúgy a lelki látás is, nem csak az, ami a szemem előtt van, hanem ahogy ezt már értelmezem, átszűröm, mint egy ilyen szűrőn, legfőképpen azon, hogy mi van a szívemben, hogy mi van bennem, mi az, ami betölt engem. Emiatt, hogy ilyen szűrőn keresztül látunk dolgokat, emiatt lehetséges az, hogy egészen mást veszünk észre, mint a mellettünk levő ember, mert ő is megszűri saját magán keresztül ezeket az információkat. Az emberiség történelmének és a magyar történelem példája is mutatja azt, hogy sokszor, akár sok-sok ember is egészen rosszul láthat dolgokat. félreinformáltan, vagy az álmai által befolyásoltan, vagy az indulataink hatása alatt sokszor képesek vagyunk teljesen másképpen nézni ugyanazokat a dolgokat. Vagy ha csak valaki elmegy egy kirándulásra a barátaival, mindenki más lát, mást vesz észre a kirándulás során. A látásunkat befolyásolja az érzelmi, a lelki állapotunk, a vágyaink, a belénk nevelt, otthonról hozott mintáink, a szokások. Erre hadd hozzak egy nagyon egyszerű hétköznapi példát, ami pont a héten történt velem. Fizettem az egyik üzletben, és 10 000 forintot adtam a pénztárosnak, és amikor odaadta a visszajárót, akkor így meghökkentem, mert hogy amit ő odaadta az 1000-eseket, aztán egy 5000-est, és én pedig ezt az 5000-est 500-asnak néztem, és akkor rá is kérdeztem, hogy hát én 10 000-est adtam, és nagyon kellemetlen volt, hogy mondta, hogy hát igen, nézzem meg. És miért nem ugyanazt láttam, mint a pénztáros? Két dolog miatt. Az egyik az, hogy én általában úgy rakom a pénzeket, hogy a legnagyobbat rakom hátra, és akkor, ahogy kisebbek, azokat előre. Ő pedig fordítva rakta, ennyi. A másik pedig az, hogy olyan ritkán vásárolok, hogy főleg készpénzzel, hogy nem tudom megkülönböztetni az 500 forintost az 5000-estől. Ez most egy ilyen nagyon hétköznapi, de nagyon kellemetlen helyzet, egy apróság. És ennél sokkal nagyobb dolgokban, családi vitákban, ami sokszor évtizedes haragot jelent, nem így vagyunk-e mi is, hogy akivel beszélek és vitatkozom, ő is érez, gondol, lát valamit, meg én is, és ugyanez van előttünk, de teljesen más látunk, mert más az a szűrő, amin keresztül vizsgáljuk a dolgokat. És mennyi félreértés, akár egy házasságban, vagy a szülő-gyermek kapcsolatban, mennyi félreértés, mennyi sírás, mennyi szomorúság lehet abban, hogy a szemünk előtt van, és mégis teljesen mást látunk. Az információ kívülről szinte zúdulnak a szemünkön át, hogy feldolgozza az agyunk és értelmezze, de a bensőnk, a szívünk nagyon nagy hatással van rá. Ami egyrészt bátorítás is hívő emberekként, hogy tudjuk hívő emberként, meg megtaníthatjuk a gyerekeinknek is, hogy nekünk van, kell legyen egy szűrőnk, hogy nem engedhetünk be mindent csak úgy, hogy hatással legyen ránk, és esetleg olyan képek kínozzanak bennünket később is, vagy olyan képek hozzanak kísértésbe minket, amik negatív irányba formálják az életünket. Milyen jó, hogy a mi szívünk, aminek az Ura Jézus Krisztus megszűri azt a sok-sok képet, ami naponta elborít bennünket. Múlt héten arra tanított minket Isten, hogy ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. Jézus a hegyi beszédben először azt hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy a szívünk hol van, és hogy milyen kincseket keresünk. És most a mai igében a szív után a szemet, a szem egészségét hozza elénk, hogy ezen gondolkozzunk el. Ahogyan a szemünk az egész testünkre, mozgásunkra, tevékenységünkre hatással van, úgy a lelki látás, a törekvéseink az egész életünkre. A test lámpása a szem, ez arról beszél, hogy mi van, arról is beszél, hogy mi van a szívben. Hiszen a tekintet lehet nyílt, lehet őszinte, lehet tiszta. Azt mondja Jézus, ha a te szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. A tiszta szem egyszerű, egyenes, becsületes. A gonosz szem irigy, kapzsi. És lehetne még sorolni, amikor a szemünk kapzsi és mohó volt, és úgy tekintettünk a másik emberre, vagy a környezetünkre, vagy valami dologra, amit szerettünk volna megkapni. Hogy milyen az, amikor mindenben hibát kereső, szinte vizslató a tekintetünk, megítélve mindent és mindenkit, aki a közelünkbe kerül. De nagyon sokszor megvető, lenéző az, ahogyan a másik emberhez fordulunk. Nagyon elgondolkodtató az a kérdés, az a gondolat, hogy mennyire kétféleképpen működő tud lenni a szemünk. Hogy kegyetlen pontossággal észrevesszük a másik legkisebb fogyatkozását, és ugyanakkor szeriden behunjuk a szemünket, amikor a saját vétkeinket kellene meglátni. Mennyire megtévesztő tud lenni az, ahogyan mi nézünk erre a világra. A Biblia beszél még parázna szemekről, haragtól fűtött szemekről is. A példabeszédek könyvében, a 22. részben ezt olvassuk, a jóságos tekintetű ember áldott lesz, mert ad kenyeréből a nincstelennek. A 27. fejezetben pedig ezt, amilyen telhetetlen a halál és az enyészet helye, épp oly telhetetlen az emberi szem. Milyen óriási különbség. A jóságos tekintetű ember áldott lesz, mert ad, és amilyen telhetetlen a sír, a halál, olyan telhetetlen tud lenni az emberi szem. Mit jelent a tiszta szem? Aki ad a kenyeréből a nincstelennek. És mit jelent a gonosz szem? A Biblia szerint a kapzsi, a telhetetlen szem. Mi nagyon sokféleképpen tudjuk jellemezni a szemet, a látást, a színe alapján, hogy éppen barna, kék vagy zöld, hogy közelülő vagy távolülő, hogy valaki boci szemű vagy akár bogár szemű. A látás állapota alapján lehet rövidlátó, távollátó, lehet a látás a cilinderes, de a jelleme alapján is lehet őszinte, nyílt, zavart, vagy mosolygós. Jézus azonban ezen a mai Isten tiszteletem csak két lehetőséget mond, miközben vizsgálja a szemedet, testvérem. Vagy gonosz, vagy tiszta. Vagy telhetetlen és kapzsi, vagy hálás, adakozásra kész. Csak kettő. Ahogyan a hegyi beszéd, Máté Evangélium a 6. részében olvashatjuk a hegyi beszédben, valaki a mulandó, vagy az örök kincseket keresi. Vagy ahogyan a jövő heti alapigét olvashatjuk majd, Istennek vagy a mammonnak szolgál. Döntés van, két lehetőség. Hogyha tiszta a szemed, az egész tested világos lesz. De ha a te szemed gonosz, az egész tested sötét, és ha a benned levő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? Mit jelent ez? Hogyha a szem, ami a világosságot jelképezi az ember testében, hogyha a szemünk sötét, telhetetlen, kapsi, akkor mekkora az a sötétség, ami ebben a világban van, és amitől a mindenható Isten meg tud minket szabadítani. Itt nem általánosságról van szó, nem úgy általában az emberi szemről, hanem arról, hogy a te szemed vajon tiszta-e. A te szemed tiszta-e. A szövegkörnyezet alapján az egész 6. fejezetnek ez a része az anyagiakhoz való viszonyulásunkról szól. Igazából ennek a fényében dől el, hogy kapzsi vagy hálás a szemünk. Azt látom csak, amit megszerezhetnék, aminélkül boldog sem tudnék lenni, ami elhomályosít minden mást, mint a rajzfilmekben óriásira nőve láthatjuk, hogy valamelyik szereplő mit szeretne, és akkor még csak azt látja, semmi mást. Minden gondolatunkat, minden érzésünket betölti, a hangulatainkat meghatározza, a tetteinket, mert azt gondoljuk, hogy ennek a birtoklása nélkül nem teljes az életünk. Ez a telhetetlen szemnek a motiváló ereje, hogy minden más semmi, csak az, ami hiányzik, amire vágyom, amit meg kell szereznem, ami a szemem előtt van, csak az számít, csak az tud boldoggá tenni engem. Vagy pedig hálás, tiszta a szemed. Látod azt, hogy mennyi mindent kaptál. Látod a csodákat, amiket átéltél, a meghallgatott imádságokat, a mindennapi kenyeret, a bűnbocsánatot. A teremtés csodálatos, és az újjáteremtés rendkívüli ajándékait. Amikor Jézus feltámadt, a tanítványok nagyon örültek, hogy látják az Urat. És a feltámadott Jézus, akkor, amikor már Tamás is velük volt a következő vasárnapon, azt mondta, nyújtsd ide az ujjaidat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Mindenható Isten arra hív minket, hogy meggyógyuljon a szemünk, hogy nézzünk az értünk meghalt, megfeszített és feltámadott Jézusra, akiben ránk ragyog a világosság, akivel az életünk ösvényére, mint a felkelő nap ragyog a világosság. És akkor nem csak azt látjuk, ami a szemünk előtt van, hanem látjuk a legnagyobb csodát. Berzsenyi Dánielnek van egy verse, az a címe Fohászkodás, abból szeretnénk néhány sort idézni. Bizton tekintem, mély sírom éjjelét, zordon, de ó nem, nem lehet az gonosz, mert a te munkád ott is elszórt csontjaimat kezeit takarják. Ott is elszórt csontjaimat kezeit takarják. Olyan szemet adott nekünk az Isten, ami látja a szenvedésben, a halálban is az Isten irgalmát és szeretetét, és Jézus feltámadásának a fényébe állítja a mindennapjainkat, az életünk minden dolgát. Juhász Gyulának van egy verse, ami jól jellemzi még ezt a döntésben, ezt a különbséget, még azt szeretném elolvasni. Testvéreim, itt mind vak, aki balgán, tűnő, örömben üdvöket kutat. Ki Istent vár a múló gyönyör arcán, mind vak, szegény, ki nem talál utat. És nem vak az, és ő meg fogja látni Istent magát mind, kinek lelke fény, minden világi pompák csillogási kialszanak, ha Isten fényekél. Olyan jó, hogy itt lehetünk a templomban, és engedjük, hogy a napfény mellett az Isten fénye is ragyogjon az életünkre, és gyógyítsa meg a mi szemünket, a mi látásunkat, hogy olyan élesen lássuk magunkat, a küldetésünket, a feladatunkat, mint amikor felteszi valaki a szemüvegét, és mindent újra élesen láthat. De mi az, amit még tehetünk a mindennapokban, hogy a mi szemünk tiszta maradhasson? Nagyon fontos, hogy Isten igéje, Isten igének a tanulmányozása akár otthon, akár a gyülekezet közösségében abban formál minket, hogy ez a szűrő minél jobban működjön, hogy megszűrje mindazt, ami a világból ránk áramlik. És hogy ki tudjuk zárni azt, ami kísértés, ami olyan képeket hoz elénk, ami eltávolít az Istentől, és a vágyainknak a rabságába taszíthatna bennünket. Olvassunk olyan könyveket, lelki könyveket, ige magyarázatokat, amik szintén a látásunkat javítják, és gondolkodjunk az igén. Olyan jó lenne, hogy a következő héten mindenkinek lenne egy ilyen feladata is, hogy otthon, hogy igenis, most én gondolkodom, megállok, és így több napon keresztül gondolkodom, hogy milyen üzenetet ad számomra az Isten az ige alapján. És hogy tényleg vegyük észre azt, hogy milyen fontos lehet, hogy mire nézünk. Goethéről jegyezték fel azt, hogy 80 éves korában sem tűrt meg a dolgozó szobájában semmilyen kényelmes bútort, nehogy ez a kényelmes bútornak a puszta látványa megelégedettséggel vagy passzivitással töltse el, mert akkor elveszne a kreativitása, és azt írják, hogy még 82 éves korában is dolgozott a Fauston. Úgyhogy ha ezt nem gyakorolja saját magára nézve, akkor lehet, hogy nem fejezi be élete fő művét. Mit tehetünk, aminek a puszta látványa is az Istentől választhat el minket? Azt szűrjük ki az életünkből, azt távolítsuk el az életünkből. Nagyon fontos kérdés számunkra, hogy hogy nézzünk ki, hogy miben öltözünk, de legyen ma az a kérdés a számunkra, hogy hogyan nézünk Krisztusra, hogyan nézünk a mindennapokra, hogyan nézünk a családunk tagjaira, a szomszédainkra, a szeretteinkre, a gyermekeinkre, a szüleinkre, hogyan nézünk a teremtett világra. Lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Amen. Imádságos szívvel énekeljük a 466. dicséretünk első és harmadik versét. Imádkozzunk először a Zsoltáros szavaival. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem. Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét, mint a gyermek, olyan most a lelkem. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy a te ígéd sokszor bár fájdalmas, de mégis gyógyít. Köszönjük, hogy te vagy az, aki gyógyítasz bennünket, az egész testünket, a szívünket, a szemünket. Te vagy az, aki formálod a mi látásunkat a te ígéd alapján, és köszönjük neked, hogy vannak olyan emberek, akik tényleg látnak nagyon mély, fontos összefüggéseket, és az alapján szervezik akár a családjuk, akár a rájuk bízottak életét, és köszönjük azt, hogy hívő emberekként nekünk is van látásunk az életünkről, a holnapunkról, a jövőnkről, és magasztalunk téged azért, hogy az egyháznak is van csodálatos látása arról, hogy hogyan tegyünk bizonyságot rólad, és hogy hova tart a mi életünk útja és célja. Mindenható Istenünk, kérünk, hogy te gyógyítsd a mi szemeinket, és segíts a mindennapokban, hogy tényleg engedjük, hogy a te lelked és igéd úgy formáljon, úgy szűrje meg a minket érő dolgokat, hogy aki lát minket, az azt lássa rajtunk, hogy úgy ragyog a mi világosságunk előtte, hogy a te dicsőségedet látja benne. Kérünk, hogy ezt munkáld bennünk, és kérünk, hogy te légy velünk így a következő héten, a munkában, a pihenésben, otthon, a csendességünkben, akár itt a templomi közösségben is. Mindenható Istenünk, eléd hozzuk a mi betegeinket, könyörgünk, hogy te légy velük, te erősítsd, te gyógyítsd őket. Köszönjük neked, aki betegség után itt lehet ma a templomban, áldunk téged az ő gyógyulásáért, és köszönjük mindazokat, akik átélhették az elmúlt hetekben a te gyógyító szeretetedet. Kérünk azokért, akik talán éppen valamitől félnek, egy műtéttől, vagy nehéz helyzetben vannak, vagy betegség keseríti az életüket, hogy add a te békességedet az ő szívükben. És könyörgünk, mindenható Istenünk, hogy te légy azokkal, akik betegeket ápolnak a családjukban, erősítsd őket. Mindenható Istenünk, könyörgünk, hogy te vigasztald azokat, akik gyászolnak, és erősítsd szívükben az örök élet reménységét. Kérünk, hogy áld meg a következő hetünket, és kérünk, hogy te áld meg azokat a missziókat, ahol a nem látó embereket segítik és támogatják. Jézus Krisztusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hétfőn este 7 órakor az énekarra várjuk a testvéreket, kedden este 6 órakor bibliaóra van, ugyanígy szerdán délelőtt 10 órakor is a nyugdíjas bibliaóra alkalma. Csütörtökön reggel 8 órára is lehet jönni Bibliát tanulmányozni. Csütörtökön és pénteken délután konfirmációs órákat tartanak a fiataloknak. Pénteken 9:30-tól találkozik a babamama kör, és szombaton pedig ifjúsági alkalmakon lehet részt venni. Az igét a mai Isten tiszteleten Kemendi Gránic Nikolett testvérünk olvasta, köszönjük az ő szolgálatát. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten elhunyt Fehér László, Laci bácsi testvérünk, a gyülekezetünk tagja, még a nyári táborokba is nagy örömmel és lelkesedéssel szokott jönni, és bibliaórára is. A temetéséről később tudunk hirdetést, pontos időpontot mondani majd. Erre a hétre az ima téma javaslatunk, imádkozzunk a keresztjének egységéért. És így készüljünk a január 19-én kezdődő ökumenikus ima hét alkalmaira is, ami kerületünkben január 23-án csütörtök estétől 26-án vasárnap estéig lesz majd. Ezek az alkalmak este 6 órakor kezdődnek, de még a pontos részleteket később hirdetjük majd.
Áldás békesség, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönjük Paptót Viola beosztott lelkészünknek a szolgálatát. És egyben köszöntöm azokat, akik először vannak közöttünk, vagy még csak vasárnapunként jönnek, hogy hívom őket, hogy a hétköznapi alkalmakon is jelenjenek meg, és találják meg a helyüket a személyesebb módon a gyülekezet közösségébe. Ennek egyik módja, hogy akinek éppen akkora gyermeke van, akkor az óvodába és az iskolába jelentkezhet, és folyamatosan várjuk ezeket a jelentkezéseket, hogy a kapcsolatfelvételt meg tudjuk kezdeni. A választói négy jegyzékbe a konfirmált, rendszeresen úrvacsorával élő és a gyülekezetet anyagiakkal támogató nagykorú gyülekezeti tagok kerülhetnek be. A presbitérium határozata alapján már a korábban kitett névjegyzék a december 31-i pénztári állapot szerint 383 névvel tekinthető meg a pénztárosi asztalnál. Megjegyzést a végén tegyünk telefonszám megadásával. Tudjuk, hogy indul az adóbevallás is, kérjük a testvéreket, hogy támogassák alapítványunkat és egyházunkat. A feltámadás.hu honlapunkon minden adat megtalálható ehhez. És ezúton is hirdetem még, hogy Horváth Riának a 5-öst érő tanulási ötletek című kötete, aki iratterjesztésbe kapható, és hát akinek még célja az, hogy tanuljon, akkor az hasznos dolgokat tud belőle kivenni. A 2020-as munkatársi hétvége az február 7-9 között Balatonszászon lesz. Kérjük azokat, akik megkapták a meghívót, hogy jelezzenek vissza, hogy tudnak-e jönni, mert a létszámot pontosítanunk kell. A gyülekezeti táborunk augusztus 20-a és 26-a között szintén Balatonszászon lesz az ifisekkel együtt. Kárpátaljai testvérenk javára továbbra is kérjük az adakozást, és azt is, hogy aki valamit szeretne hozni, most itt van éppen Pál Sándor Botrevitel testvérünk, nála jelentkezzen és vele egyeztessen, hogy milyen adományt hova szeretne juttatni. Hát ezt a szép napot pedig élvezzük. Köszönöm szépen.
Az áldás vétel előtt énekeljük a 467. dicséretünket mindegyik versszakával. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Amen.